Isten igéjét a mai délelőttön Lukács evangéliuma első fejezetéből olvassuk. Az első fejezet 5. versétől a 25. verséig kezdettől, és aztán majd tovább fogom olvasni az 57. verstől kezdve egészen a rész végéig. Így lesz teljesen látható a számunkra keresztelő János születésének a története, és ez áll a mai napon a fókuszban. Így hangzik tehát Isten igéje Lukács evangélium első fejezetéből az 5. verstől kezdve. Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, Abijá rendjéből. A felesége Erzsébet Áron leányai közül való volt. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatát végezte Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa az illatáldozatot. Az egész nép pedig kint imádkozott az illatáldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől. Amikor Zakariás meglátta, megrettent és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás! Meghallgatásra talált a te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, akit nevez Jánosnak. Örömöd lesz ő és vígasságod, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz. Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős. Az angyal pedig így válaszolt. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek, mert nem hittél szavaimnak, amelyek be fognak teljesedni a maguk idejében. A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy olyan sokáig marad a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott hozzájuk szólni, és megértették, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége Erzsébet, és 5 hónapon át nem mutatkozott. Ezt mondta. Így tett velem az Úr azokban a napokban, amikor gondja volt arra, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. És az 57. verstől folytatjuk. Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Meghallották a szomszédai és a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. A 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta. Nem, hanem János legyen a neve. De ezt mondták neki. Senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy milyen nevet akar adni neki. Ő pedig egy írótáblát kért, és ezt írta rá. János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak. És azonnal megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Valamennyi szomszédját félelem szállta meg, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? az Úr keze pedig valóban vele volt. Apja Zakariás betelt Szentlélekkel, és így prófétált. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, amint kijelentette a szent prófétái által, örök időktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket. Hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyáinknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. Téged pedig, kisgyermek, a magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyen meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt addig a napig, amíg meg nem kezdte küldetését Izraelben. Imádkozzunk! Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked a kijelentett igéért. Kérünk, hogy te adj további kijelentést a mi gyülekezetünk számára. Amen. Foglaljunk helyet. Az előttünk álló időszakban Lukács evangéliuma tanulmányozásával folyamatosan arra a kérdésre keressük a választ, hogy hogyan élt Jézus az emberek között. Hogyan mozgott Jézus az emberek között. Hogyan gondolkodott és beszélt Jézus. Hogyan érzett Jézus. Milyen kapcsolata volt Jézusnak az atyával, mert mindaz, amit mi szeretnénk tenni, annak pont úgy kell működnie, ahogyan Jézus. De a mai felolvasott igénkben nem Jézusról van szó. A mai délelőttön annak az Istennek a szívére szeretnék rávilágítani, hogy hogyan gondolkodik rólad és rólam a velünk való kapcsolatról. Annak az Istennek a szívére szeretnék rávilágítani, aki hamarosan az ige szerint elküldi Jézust. Arra az Istenre, aki előkészíti Jézusnak az érkezését. Milyen ez az Isten? Hogyan gondolkodik rólad? Hogyan gondolkodik a veled való kapcsolatról? Mit várhatsz tőle? Gondolom, szoktál imádkozni. Bármilyen közel is vagy Istenhez, akár már régóta ismered őt, akár évek vagy évtizedek óta, akár most ismerkedsz vele, néhány hete vagy hónapja, akár úgy vagy itt, hogy még nem is ismered őt, csak egy meghívásnak teszel eleget, nagyon örülünk neked. Talán szoktál imádkozni. És talán az imádság témájában nem mindig vannak pozitív megtapasztalásaid. Ahogyan érzed. Mert talán igaz rád az, hogy régóta imádkozol már, de úgy érzed, hogy nem történik semmi. Vagy talán igaz rád, hogy tele vagy kérdésekkel, és ezeket a kérdéseket újra és újra Isten elé hozod, és nincsenek válaszok. Vagy talán az igaz rád, hogy belefáradtál már abba, hogy mindig ugyanazt kéred, de hasztalan, mert nem történik semmi. És hiába mondom el újra és újra ennek az Istennek, akiről itt mindig azt mondjátok, hogy kedves, meg szeret, meg gondoskodik, de hiába mondom el, hasztalan. Vagy talán az igaz rád, hogy teljes erőbedobással szereted és szolgálod az Urat, évek vagy évtizedek óta mégsem adja meg azt, amire vágysz. Vagy talán most már ott jársz az életedben, hogy oké, volt egy imakérésem, volt egy vágyam, de Isten ezt nem hallgatta meg, És próbálsz hozzászokni egy meg nem hallgatott imádságnak a keserű hiányához. És talán az az érzés jellemző rád mostanában, hogy valamilyen állandó keserűség van benned. És próbálnád ezt a keserűséget eltávoztatni magadtól, valahogy kivenni a szívedből. Próbálkozol azzal, hogy hát tulajdonképpen itt van ez a meg nem hallgatott imádság, valószínűleg ez már így is marad, és hát együtt kell élnem ezzel, mintha levágták volna az egyik kezemet vagy lábamat, együtt kell élnem ezzel a keserűséggel, és próbálod hozzászoktatni magadat, de valahogy a torkodban mindig újra és újra felbudjan ez a keserűség. Keresztelő János születésének az ígérete és a története arról az Istenről szól, aki gondoskodik. Arról az Istenről szól, aki minden körülmények között gondoskodik, még akkor is, hogyha te éppen nem úgy érzed. Úgyhogy a mai délelőttön kérdésekről, fájdalmakról és ima meghallgatásokról szeretnék beszélni, hogy időközben szépen lassan mindannyian eljussunk arra a felismerésre, hogy lehet, hogy Isten válasza nem a mi időzítésünk szerint érkezik. De ha Isten időzítésének megfelelően várakozol, és ha hagyod, hogy Isten időzítése legyen jelen az életedben, akkor ez a megoldás a legmerészebb várakozásainkat is felől fogja múlni. Keresztelő János születésének és az ő szüleinek a története arról a gondoskodó Istenről beszél, akinek az időzítése tökéletes. Aki soha nem véd hibát. Még akkor sem, hogyha úgy érzed, hogy nem jönnek a válaszok. Hogyha felgurgulázik a torkodban ez a keserű hiány. A tökéletesen időzítő Istenről szeretnék beszélni. Az első megállapításom ezzel kapcsolatban, ezt kérem vetítsük is ki, az, hogy még nem érkezett válasz az imádra, nem jelenti azt, hogy ne lennél kedves Isten szemében, és pláne nem jelenti azt, hogy Isten büntetése van rajtad. Most itt gyorsan, rögtön egy mellék helyzetet szeretnék leszögezni, hogy miről nem beszélek most, és miről fogok beszélni. Isten nagyon határozottan azt mondja, hogy a bűn elválaszt tőle. Nagyon határozottan. Azt mondja, hogy nem az én kezem rövid ahhoz, hogy megsegítselek titeket, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, az Úrtól. Tehát létezik az, hogy egy bűn van az életedben, csak nem akarod ezt letenni, vagy megbánni, és ilyenkor Isten azt mondja, hogy elzárja az ima meghallgatásnak a csatornáját, mert hogyha te nem figyelsz rá, akkor ő nem fog megerősíteni téged abban a helyzetben, amiben vagy, hogy azt hitt, hogy minden rendben van. Tehát létezik olyan, hogy Isten amiatt nem hallgat meg egy imádságot, mert bűn van az életedben. De! Egy fontos dolgot itt előjáróban szeretnék leszögezni. Ez a helyzet, ez az elzárt imacsap, ez azonnal újra kinyílik, ahogyan leteszed a bűnödet, ahogyan megbánod. Abban a pillanatban. Mert Isten nem érdekelt abban, hogy távol legyél tőle. Ő azt szeretné, hogy mindig vele legyél, és mellette is halld az ő hangját. Jézus nagyon egyszerűen fogalmaz. Azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én hangomat. De hogyan? Hallják. Hallják. Csak figyelni kell rá. Tehát, akkor ezt megbeszéltük, így gyorsan előjáróban, hogy ha bűn van az életedben, akkor Isten megteheti azt, nem feltétlenül, de megteheti azt, hogy nem válaszol egy imádságodra, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy baj van. De akkor el fogja mondani, hogy mi az a baj. Jó? Mert találkoztam már olyan gondolattal a keresztény körökben, hogy nem hallgatja meg Isten az imádságodat? Nem gyógyulsz meg egy betegségből? Hát kezdj el nagyon gyorsan utána járni, hogy mi lehet az a baj, mi lehet az a bűn, ami miatt Isten nem hallgatja meg az imádságodat. De milyen elhordozhatatlan terhet tesznek ezzel a testvérek nyakába? Elkezdenek ásni egyre mélyebbre az életükbe, és nézik, hogy Uram, nem találom, nincsen bűnöm, nem látom, hogy mi az. Mi ekkora válasz? Hát nem keresed eléggé, ássál még mélyebbre, majd kutasd ki, hogy mi az, ami elválaszt Istentől. Nem. Isten soha nem így működik, mert Isten az atyánk. Hogyha a gyerekem valami rosszat tesz, akkor el szoktam mondani neki, hogy rosszat tettél, ez a büntetés. És vagy elkövetkezik az a büntetés, vagy ahogyan Isten is ismerjük, azt mondjuk, hogy rosszat tettél, ez a büntetés következik. De kérlek, Uram, ne! Na jó, akkor most az egyszer, hogyha megjavulsz, akkor nem érkezik el rád a büntetés. És aztán megint megyünk tovább ezeken az utakon, és Isten kegyelme úgy tűnik, hogy soha nem engedi a büntetést. De van olyan, amikor el kell hordoznunk a büntetést, hogy Isten szólni tudjon, hogy baj van az életedben. De Zakariás és Erzsébet helyzete arról beszél nekünk, hogyha te tudod azt, hogy tiszta vagy az Úr előtt, mert megbántad, mert vizsgálod a saját szívedet, mert kéred az Urat, hogy jelensd ki nekem, Uram, hogyha baj van. És tudod, hogy őszinte és tiszta szívvel vagy Isten előtt. Ez arra tanít bennünket, hogy az, hogy még nem érkezett válasz az imáidra, nem azt jelenti, hogy ne lennél kedves Isten szemében. Ezt nagyon mélyen szeretném a szívetekre helyezni, mert sokan szenvednek ettől. Engem nem szeret Isten. Én biztos nem vagyok kedves a szemében. De miért? Hát mert milyen régóta kérem tőle ezt vagy azt, és nem hallgatja meg az imádságomat. Mintha hátat fordított volna nekem. Mintha nem figyelne rám. De hát nézzétek, milyen házas párral van itt dolgunk. Ezt olvastuk a 6. versben. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Hát, hogyha volt elkötelezett házas pár, akkor az ők voltak. Hogyha vannak olyan emberek, akiket példaként állíthattak a saját gyülekezetükben, akkor az Zakariás és Erzsébet volt. Igazak voltak mindketten. Fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. El tudod ezt mondani magadról? Minden parancs és rendelés szerint fedhetetlenek voltak. Elmondhatjuk róluk azt, hogy keresték az Urat? Hát természetesen. Elmondhatjuk róluk azt, hogy szerették az Urat? Mindennél jobban. Elmondhatjuk azt, hogy voltak ima kéréseik? Természetesen. És úgy tűnhetett a számukra, hogy Isten nem hallgatja meg a kérésüket. De az, hogy még nem érkezett válasz az imáidra, nem azt jelenti, hogy ne lennél kedves Isten szemében. És ez egy olyan szemléletbeli alapállás, amit nagyon mélyre el kell ültetned a szívedben. Tudnod kell, hogy azért, mert még nem hallgatta meg Isten az imádságodat, attól még nagyon szeret. Kedves vagy neki. És azt tudnod kell magadról, hogyha hozod Isten elé a bűneidet, azonnal megbocsátja, azonnal mehetsz tovább. És akkor rád is igaz lesz az, hogy fedhetetlen vagy. A fedhetetlen azt jelenti, hogy nem kell őt megfeddeni, mert megfedte magát. Ez a fedhetetlen ember. Nézzük tovább. A 2. megállapítás. Azért, mert még nem érkezett válasz az imádra, ne menj bele dacból a bűnbe. Mert többszörös tapasztalatom sajnos az, hogy a hosszú időn keresztül meg nem hallgatott imák annyira elkeserítik Krisztus követőit, hogy a végén dacból is belemennek a bűnbe. És nem egyszer találkoztam már ezzel. Egyedülálló emberek, férfiak és nők, akik már nagyon sokáig vártak a kedvesükre. De ez nem érkezik el. És azok, akik a legkomolyabban veszik az Urat, mert szeretnék magukat tisztaságban és szentségben megőrizni, és hosszú éveken keresztül kitartanak az Úr mellett várakozva, egy idő után, amikor mégsem érkezik válasz az imádságaikra, akkor haragra gyúlnak Isten iránt. Megértem. És Isten is megérti. És Isten képes elhordozni a haragodat, hogyha ilyen helyzetben vagy. És nyugodtan kiöntheted előtte a szívedet. És nagyon fajsúlyos és kemény dolgokat lehet Isten fejéhez vágni. Inkább vágd a fejéhez. Inkább vitatkozz egy jó nagyot Istennel. Mint hogy aztán megtörténjen veled is az, ami ezekkel az emberekkel megtörténik időről időre, hogy olyan harag ébred a szívükben Isten iránt, aminek a nyomán azt mondják, hogy jó, hát Isten akkor vagy nem létezik, vagy nem olyan, mint amilyennek mondják. Akkor pedig szembe megyek vele. És kimennek az utcára, és lefekszenek az első férfival vagy nővel, aki egy kicsi szeretetet is mutat irántuk, mert nem lehet tovább bírni ezt a várakozást. Vagy sokszor találkozom házaspárok egy-egy tagjával. Azt mondják, hogy olyan régóta imádkozom már változásért, de semmit nem változik a férjem vagy a feleségem. És én ezt nem bírom már tovább. Ez megint a legjobb irány ahhoz, hogy azt mondja valaki, hogy ez az Isten, akiről ti beszéltek, ez nem olyan, mint amilyennek mondjátok. Azt mondjátok, hogy a helyreállításnak az Istene? Nem tapasztalok belőle semmit. Azt mondjátok, hogy a szabadításnak az Istene? De nem szabadít meg. Itt vagyok ebben a gajra ment házasságban. Nem olyan az Isten. És ez az út egyenesen vezet afelé, hogy azt mond dacból, hogy Isten nem olyan vagy, mint amilyennek gondoltalak. És ezért most megmutatom neked, hogy akkor én az én utamat fogom járni. És aztán mindig lesznek kollégák, ismerősök, barátok, akik szebben fognak mosolyogni, akik több szeretettel beszélnek hozzád ott, ahol vagy, és ott már csak ennyire vagy attól, hogy átad magadat ennek a szeretet illúziónak, hogy a végén megcsald a férjedet vagy a feleségedet. Hogy dacból belemenj a bűnbe. De Istennel együtt kérlek, kérlek szépen, nézd meg Zakariásnak és Erzsébetnek a példáját. Maradj fedhetetlen. Ne menj bele dacból a bűnbe, mert nem éri meg. Nem fogja elhozni a kívánt felüdülést. Nem fogja meghozni a kívánt szabadulást, mert a bűn soha nem hozhat szabadulást. A bűn mindig a szabadságnak az illúzióját kelti, de soha nem hozhat szabadulást. A bűn mindig rabságot fog hozni. Nézzétek, a 7. versben mit olvastunk. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősök voltak. Szerintetek hány imát mondhattak el ők az elmúlt években vagy évtizedekben, az angyal érkezése előtt? Hányszor sírhattak Isten előtt? Hányszor kellett viselniük azokat a ilyen szeretetteljes, de megvető tekinteteket, hogy nincsen gyereketek? Sajnáljuk. Hányszor kellett kiállniuk azt, hogy összesúgnak az emberek a hátuk mögött? Vajon miért nincs ezeknek gyereke? Bűn lehet az életükben? Hát Zakariás egy pap. Hát hogy lehet bűn az életében? Mi van ott ebben a családban, hogy ilyen régóta nem érkezik gyerek? És mindennek ellenére mit olvasunk róluk? Azt, hogy mindketten igazak voltak, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsa és rendelése szerint. Mert nem hagyták meg maguknak azt a lehetőséget, hogy azért, mert Isten nem válaszolt egy imádságukra, ők dacból belemenjenek a bűnbe. Azon a hiten, és tudáson, és meggyőződésen, ami bennük élt, semmi nem tudott fogást találni. Mert az az igazság, hogy Isten gondot visel, ez mindenek fölött az életüknek az alapja volt. Lehet, hogy az életed így megy, így hullámzik. Lehet, hogy néha kisebb amplitúdókkal, aztán egy-egy nagyobb hullámhegy, vagy hullámhölgy, hullámvölgy, de az életed hullámzik. De annak a meggyőződésnek kell folyamatosan mindezek felett állnia, hogy Isten gondoskodik, és az ő időzítése tökéletes lesz. És végül akkor nézzük ezt a kérdéskört. Ehhez, hogy jobban értsük Zakariásnak a helyzetét, két képet szeretnék vetíteni nektek. Ez a kép az ószövetségi templom belső berendezése. Ez a szentély rész, a templomnak a szentély része. És láthatjátok, hogy mi tartozott a szentélynek a berendezéséhez. A gyertyatartó, a menóra, a szent kenyerek asztala, illetve az illatáldozati oltár. Erről olvastunk most nemrég. És bent a szentélynek a legbelső részében volt a szentek szentje, ezzel a kárpittal elválasztva a szentély többi részétől. Ebből is láthatjuk, hogy az a bizonyos illatáldozati oltár, ami a történetünkben szerepel, ez a szentélynek abban a részében helyezkedik el, ami a legközelebb van a szentek szentjéhez. Az ószövetségi korban Isten a szentek szentjében van jelen. A szövetség láda fölött, a két szárnyait kiterjesztő kérúb között jelenik meg Isten dicsősége a népe számára. Az, hogy Isten jelen van az ő népe között, ezt úgy akarja bemutatni, hogy a jeruzsálemi szentélyben, a szentek szentjében ott van a szövetség láda. Ez a garanciája annak, hogy Isten jelen van Izrael népe között. Hol szolgál Zakariás? Az illatáldozati oltárnál. Az illatáldozati oltáron minden reggel és minden este illatáldozatot mutattak be. Minden reggel és minden este. Jó illatú, Mózes törvénye szerint, jó illatú füstölőszereket kellett füstölögtetni az illatáldozati oltáron. Ennek az egésznek a szimbolikája arról szólt, hogy a folyamatosan felszálló illatáldozat jelképezi Izraelnek az imádságait. Mert mit olvastunk, hogy közben az illatáldozati oltár órájában, az illatáldozat órájában az egész nép kint imádkozott. A folyamatosan jó illatként felszálló füst Izrael folyamatosan mondott imádságait szimbolizálja. Nagyon nem véletlen, hogy mikor érkezik Gábriel angyal Zakariáshoz. Éppen az illatáldozatot mutatja be. Úgy festi le előttünk Lukács ezt a történetet, mint ami teljesen a szokott rendben történik. Minden a szokott rendben történik. A beosztása szerint, ahogyan mindig szokott, most is bemutatja az illatáldozatot. Szerintetek hányszor állhatott Zakariás az illatáldozati oltár előtt? Hányszor élhette át azt, hogy most is bemutatom Istennek az áldozatot. Most is száll fel az imádság, Izrael minden imádsága száll fel az Úrhoz, köztük az enyém is. Száll fel az imádságom, hogy legyen végre gyerekem. És ezt átélte újra és újra. Az nem biztos, hogy évről évre, de újra és újra. Bement, mint pap, bemutatta egész Izrael minden imádságáért az illatáldozatot, mindenkinek az imádságáért közben jár, és közben az ő imádságával mi van? Évtizedeken keresztül nem hallgatja meg az Úr, úgy tűnik neki. Csak hogy ekkor. A 7. versben ezt olvastuk. Ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, akit nevez Jánosnak. Megmerem kockáztatni, hogy János, Zakariás és Erzsébet akkor már nem imádkozott minden nap azért, hogy legyen gyermekük. Idősek voltak. De mi az angyal üzenete? Gábrielnek az üzenete az az, hogy a te imádságod feljutott Istenhez. De nem azért, mert eddig elkerülte a figyelmét, eddig is meghallgatta, eddig is hallotta, és nagyszerűen tetted, hogy kitartottál fedhetetlenségben. Hallotta az Úr, meghallgatásra talált a te könyörgésed, csak az időzítése más, mint ahogy azt te elképzelted. Mert te, Zakariás, meg a feleséged Erzsébet, igen, szerettétek volna ezt a gyermeket évtizedekkel korábban. De ez nem azt jelenti, hogy Isten ne hallgatta volna meg az imádságaidat már akkor, csak az időzítése más. És ezt szeretném végül összefoglalni nektek, hogyha Isten időzítése szerint érkezik a válasz, az formálni fogja a jellemedet, az bekapcsolja az életedet Isten tervébe, és áldás lesz a környezeted számára is. Amikor megtértél és átadtad az életedet az Úrnak, akkor mindannyian azt mondtuk, hogy Uram, itt az életem, legyen minden a te akaratod szerint. Na abban a pillanatban, amikor ezt mondtad, Isten ezt komolyan vette. És minden, ami történik az életedben, hogyha te előtte jársz, akkor az Isten tudatával történik. Ez azt jelenti, hogy hallja az imádságaidat. És a válasz az ő jó és tökéletes akaratának megfelelően fog történni. Nézzétek a 14.-17. versben, mit olvasunk a születendő kisfiúról. Örömöd lesz ő és vigasságod, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár Illés lelkével és erejével. Ez az egész angyali üzenet. Mindenestől arról beszél Zakariásnak, hogy az imádságodat nem csak, hogy meghallgatta az Úr, hanem messze túlszárnyalja mindazt, amit te kértél tőle. Hát nézzük ezeket végig. Egyrészt, az, amit kértél, nem csak rád lesz hatással. Sokan örülnek majd az ő születésének. Ez a kisfiú nem csak egy átlagos kisfiú lesz, hanem nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik. Ez az ószövetségi názíroknak a tulajdonsága volt. A názírok voltak azok, akik tökéletesen oda szentelték magukat Istennek. Nem volt semmi olyan, ami ne lett volna Istenhez méltó az életükben. János tehát erre hívja az Úr. Legyél mindenestől oda szentelt. Anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. A Szentlélek akkor nem adatott mindenkinek, csak azoknak, akiket Isten nagy és különleges küldetéssel akart megbízni. A te fiad sokakat visszatérít majd az Úrhoz. Mekkora hatással lesz ez a kisgyerek? Ha akkor születik, mikor a szülei szerették volna, minden bizonnyal egy nagyszerű kisfiú lett volna belőle. De amikor Isten időzítése szerint érkezik a válasz, akkor az óriás hatással van a környezetedre is. Ő előtte jár Illés lelkével és erejével. Na most, hogyha ezeket összeszedjük. Ez a kisfiú hatással lesz a környezetére, Szentlélekkel teljes lesz, visszatéríti az embereket az Úrhoz, ez Isten időzítésének az eredménye, és olyan prófétája lesz az Úrnak, mint Illés. És hát ugye ezt már időről időre beszéltük, hogy Illés a proféták prófétája. Nála nagyobb prófétát nem lehet mondani. Mindehhez még kapcsoljuk hozzá azt, hogy Zakariás elgondolkozhat, és azt mondja, hogy mi történik velem? Az történik velem, ami megtörtént Ábrahámmal és Sárával. Hát az azért nem akármi. A zsidóság atya, a hit atya, és azt mondja nekem egy angyal, hogy ahogyan Ábrahám idős volt, és a felesége fogant, és egy angyal hozta az üzenetet, az én feleségem is fog fogadni, és egy angyal hozza az üzenetet. Most rakjuk össze ezeket, amikor Isten időzítése szerint érkezik a válasz. Akkor az egyrészt formálja a jellemedet, mert hát Zakariás néma lett egy időre. És ez az idő, ez egy terhességnek az egész időszaka. Hát, hogyha valami formálta ennek az embernek a jellemét, akkor az az, hogy pap létére nem szólalhatott meg 9 hónapon keresztül. Azt mondja Zakariás az angyalnak, hogy miből tudom meg ezt? Hát nem egy égbe kiáltó hitetlenség ez, de megfogalmazódik benne az, hogy miből tudom meg, hogy ez igaz? Ez van benne. És erre Gábriel azt mondja, hogy na, akkor most téged 9 hónapig formálni fog az Úr. És amikor megszólal, ezért olvastuk végig az egész történetet. Hogyan szólal meg? Nem azt mondja, hogy ha, tényleg igaz volt, amit Gábriel mondott. Hanem egy akkora profécia szakadt ki belőle, ami a mai napig mindannyiunknak eligazító, Jézusra és keresztelő Jánosra nézve, hogy jön a felkelő fény a magasságból, hogy a sötétségben ülőkre fény ragyog, hogy óriási leszel te kisgyermek. Nem megállapítja, hogy tényleg igaz az Úr, hanem 9 hónap alatt fölhalmozódott benne egy elképesztő mély Isten ismeret. Amikor Isten időzítése szerint érkezik a válasz, az formálni fogja a jellemedet. Az bekapcsolja az életedet Isten tervébe. Mert amikor azt mondtad az Úrnak, hogy formálj engem, Uram, ahogy te akarod, ezzel azt is mondtad neki egyúttal, és mondd is, mindig mondjad is, hogy Uram, én benne akarok lenni a te tervedben. Benne akarok lenni, de ez azt jelenti, hogy Isten össze fogja kötni a te életedet, meg a tiedet, meg az enyémet, meg a szomszédodét, meg a kollégádét, meg a barátodét, meg mindenkiét azért, hogy megmentse az embereket a halálból. És mi történik itt? A születendő kisfiú sokakat visszatérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. Bekapcsolódnak, ez az egész család bekapcsolódik Isten tervébe, és végül áldás lesz a környezetet számára is. Zárszóként. Gondoskodott Isten Zakariásról és Erzsébetről? Teljesen nyilvánvaló módon igen. Úgy gondoskodott, mint ahogy elképzelnénk mi egy hagyományos esetben egy hétköznapi házaspárt? Nem. Nem úgy. Mert nem idős korban képzeljük el, hogy az embernek gyereke születik. Hallotta Isten az ő könyörgésüket? Igen. Az angyal maga mondja, hogy igen, meghallgatásra találta te könyörgésed. Nem felejtette az Úr. És közben formálódott a jellemük, bekapcsolódtak Isten tervébe, és akkora áldás lettek a környezetük számára, amit fel sem tudunk mérni. Az utolsó kérdésem, hogyha Isten akkor róluk így gondoskodott, akkor rólad vajon máshogy gondoskodik-e? Megváltozott-e a mi Istenünk szeretete? Kevésbé jó-e a füle az elmúlt 2000 év során? Azért 2000 év elég sok, hogy elromoljon Isten hallása. De nem. Ugyanúgy gondoskodik, ugyanúgy meghallgatja, és ugyanúgy várd a szabadítást, mert az, ami el fog jönni, az nagyobb lesz, mint amit el tudsz képzelni. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk hálát adni és imádkozni. Istenünk, lenyűgöző a te gondoskodásod. És atyánk, szeretnénk a szívünket átadni neked a mai délelőttön is. Urunk, szeretnénk úgy kapcsolódni hozzád, ahogyan Zakariás és Erzsébet. Atyánk, szeretnénk eléd hozni most a mi fájdalmainkat, a mi eddig meg nem hallgatott imádságainkat, a szívünk mélyén felgyülemlett keserűséget, és szeretnénk mindezt letenni eléd itt és most. És kérünk, atyánk, hogy hozd el számunkra a szabadulást. Értjük, Urunk, hogy a te időzítésed a legjobb nekünk, és szeretnénk ezt nem csak az agyunkkal, hanem a szívünkkel is érteni. Atyánk, szeretnénk a szívünket hozzád igazítani, és várni a te időzítésedre, mert hisszük, hogy az a legjobb nekünk. Addig pedig könyörgünk, hogy tarts meg bennünket hitben, fedhetetlenül, Jézus nevében.